Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Február 24-e előtt kevesen gondolták, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, azt pedig még kevesebben, hogy 10 hónappal ezután még mindig tart majd a háború, és talán nincs is olyan, aki sejteni, mikor fejeződhet be. A 2022-t és a következő időszakot is meghatározó orosz-ukrán háborúról és következményeiről beszélgetünk Bendazsevszki Antonnal, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Ugye villámháborúra készült Oroszország és Putyin, valamint talán az orosz katonák legnagyobb meglepetésére komoly ellenállásba ütköztek. Hogyha ezt a 10 hónapot nézzük, akkor mi Moszkva számára ennek az időszaknak a mérlege? Vannak egyértelmű katonai sikerek, vagy már minden fontosabb települést visszafoglalt, visszaszerzett Ukrajna?
Hát ha pusztán területileg nézzük, azért ugye Ukrajna elveszített területének mintegy 15%-át, de ebben benne van a február 24 előtti orosz megszállás is, hogy a 2014-ben a Krím-félszigetet szállták meg, illetve Donyeck és Luhanszk egy harmada volt Oroszország által kontrollált szeparatisták kezébe. Tehát területileg nézve Ukrajna azért több területet is elveszített, de azok fontosságát tekintve, ugye Oroszország egyetlen egy megyei jogú várost, vagy megyeszékhelyet sem tudott elfoglalni. Pontosabb, hogy a Herszon néhány hónapig a kezében volt, de azt feladni kényszerült. Hogyha orosz szemszögből kellene ilyen konklúziókat vonni, akkor azt látjuk, hogy a nagy számokat tekintve igen, több ezer négyzetkilométert foglaltak el Ukrajnától, de ennek a területi szerzésnek az értéke erősen vitatható, tehát egyetlen egy nagyobb város nem tudtak elfoglalni, ezek közül talán csak Mariupol ugye lóg ki, azt láthatjuk, hogy stratégiailag nincs olyan fontos terület, amely valamiféle meghatározó szerzés, meghatározó pillanat lett volna ebben a háborúban, ami egyértelmű kudarcot jelentett volna Ukrajnára nézve, ami megváltoztatta volna a háború menetét, stb. Tehát ilyen nincs.
Ennek mi az oka? Ugye ősszel még mozgósítottak is 300 ezer katonát, 300 ezer tartalékost. Ők nem tudtak érdemi segítséget nyújtani az orosz hadseregnek? Vagy elapadt a fegyver utánpótlás? Ugye időről időre jönnek olyan hírek, hogy kifogynak például a rakétákból az oroszok, és hogy több évtizedes felszerelést használnak. Tehát mi ennek a katonai kudarcnak az oka?
Magának a kudarcnak az oka valószínűleg egyrészt a rossz, téves hírszerzés, az, hogy az orosz felsővezetés túlbecsülte saját hadseregének a teljesítményét, túlbecsülte azt, hogy hogyan fogják várni az orosz hadsereget Ukrajnában. Azt gondolták, hogy ugye egy 2014-es Krím megszállásához hasonló forgatókönyv fog lejátszódni, amikor nem tanúsítanak ellenállást az ukrán fegyveres erők, sőt a lakosság még akár várja is őket majd. Ugye a Krím ilyen szempontból egészen más helyzet, hiszen ott a lakosság több mint 70%-a orosz etnikai volt, miközben Ukrajnában, hát ahol a legmagasabb orosz koncentráció is él, Kelet-Ukrajnában, az is csak a lakosság mintegy 27-30%-ára tehető. Másrészt úgy tűnik, hogy az orosz katonai reform félrement. 2008 után indult az orosz katonai reform, és ennek a lényege az volt, hogy teljesen új alapokra helyezték az orosz hadsereg működését. A korábban, ugye a szovjet gyakorlatok alapján leginkább a sorkatonaságra épülő modell, egy hivatásos hadseregre épülő modell jött el a helyére. Ugye csökkentették a fegyveres erők létszámát, és egy 1 millió főben maximálták a teljes hadsereg létszámát, ami úgy benne van az adminisztráció is, de alapvetően egy hivatásos alapokon működő hadsereggel terveztek, és magát a stratégiai felépítés is áttervezték, ami szintén utólag úgy tűnik, hogy nem vált be. Taktikai harci csoportokat alkottak, ami azt jelenti, hogy a különböző századokat, ezregeket egy irányítás alá vonták, tehát egy csoportban harcoltak a páncélozott járművek, a gyalogság, a tüzérség, és ők azt gondolták, hogy ez hatékonyabbá fogja tenni a hadműveletek folytatását a fronton, de valójában kiderült, hogy ezek az egységek nem tudtak együttműködni egymással, hiszen valószínűleg nem volt meg közöttük az összhang. Logisztikailag erősen problémás volt ezek ezeknek a vegyes egységeknek az ellátása. Másrészt pedig kiderült, hogyha egy ilyen kevert taktikai csoportban kiiktatják mondjuk az egyik páncélozott egységeket, tehát túl nagy veszteségeket szenvednek, akkor a többi egység a másik nélkül működésképtelenné válik, és ez megbénítja az egész taktikai csoportnak a működését, a harci morálját. Tehát ez a fajta katonai reform sem vezetett eredményre, és én nem is említem hogy a modernizációt, a korrupciót, hogy a modernizáció valójában nem haladt úgy, ahogy kellett volna, a fegyverek egy része, a felszerelések egy része nem állt rendelkezésre, miközben papíron rendelkezésre állt volna, de nyilván ilyen problémák is voltak, de itt elsősorban maga a stratégiai szervező elv, rendező elv, ez bizonyult kudarcosnak, és ugye látszik is, hogy Putyin pont néhány nappal ezelőtt jelentett be egy újabb katonai reformot. A lényege ennek, hogy a sorkatonaságnak sokkal nagyobb szerepe lesz mostantól az orosz hadseregben, mint eddig volt. Tehát részben kezdenek visszatérni a régebbi szovjet gyakorlatokhoz, ami szintén azt mutatja, hogy az új stratégia, az új átszervezés nem működött.
Vonjunk egy mérleget Ukrajna szemszögéből is. Ugye Ukrajnát támogatja több európai ország is, és az Egyesült Államok is fegyverekkel. Karácsony előtt kaptak például Patriot rakétarendszert, de van olyan is, aki ezt értő módon tudja használni? Vagy ki az, aki most harcol, a civil lakosság?
Az ukrán hadsereg egy egészen nagy méretű volt a háború előtt is. Itt legalább 300 ezer hivatásos katonáról beszéltünk, akik ráadásul harctéri tapasztalatokat is szereztek, hiszen 2014 óta ők folyamatos konfliktusban voltak, különböző intenzitású, de folyamatos konfliktusban álltak a kelet-ukrán szeparatistákkal. A háború kiindulása után Ukrajna is mobilizációt hirdetett, és ebben ugye csak a hivatalos ukrán közleményekre tudunk hagyatkozni. Az ukrán vezetés szerint legalább 700 ezer embert tudtak mozgósítani az első két körben az ukrán hadseregbe, és nem véletlen, hogy az ukrán ellentámadás szeptemberben indult, miközben a mobilizáció még február végén történt, hogy itt több hónapon keresztül folyt ennek a több százezer embernek a felkészítése, a katonai felkészítése. Nem küldték őket azonnal a frontra, hanem a meglévő ugye, erőket használták az orosz hadsereg megállításához. Valószínűleg a fronton először ezek az erők valamikor a nyár folyamán jelentek meg, illetve Ukrajna közben tartalékokat képzett, és ugye szeptemberben indították el az ellentámadást, ami nagyon sikeres is volt. Ugye az ukrán erőknek a felkészítése nem csak Ukrajnában történik, hanem több külföldi országban is. Talán Nagy-Britanniában működik a legnagyobb ilyen kiképzőtábor, de valószínűsíthető, hogy Lengyelországban is. Ukrajnát 52 ország támogatja egyébként. Van egy az Egyesült Államok által formált szövetség, amely egy Ukrajnának nyújt fegyvereket és hírszerzési támogatást. Ugye a hírszerzési támogatás legalább annyira fontos, mint maguk a fegyverek. És az is kijelenthető a háborúnak, vagy az elmúlt 10 hónapnak az egyik eredménye, hogy miközben Ukrajna alapvetően készült arra, hogy Oroszország egyszer megtámadhatja az országot, de leginkább a fegyverek nagy része még a szovjet korszakból származott, tehát alapvetően szovjet fegyvereket használtak, igaz, amennyire modernizált formában. De a háború egyik hozadéka, hogy gyakorlatilag teljesen lecserélték ezeket a régebbi szovjet fegyvereket, és átálltak a nyugati típusú fegyverekre. Ugye a nyugati támogatás az elején leginkább páncéltörő fegyverekben nyilvánult meg, leginkább olyan fegyverekben, ami egyfajta partizán harcmodort tett lehetővé, de nehéz fegyvereket nem kaptak. Nem kaptak tüzérségi fegyvereket, nem kaptak tankokat, nem kaptak precíziós fegyvereket. Ezek leginkább május után érkeztek Ukrajnába, egészen májusig Ukrajna a meglévő fegyverekkel harcolt az orosz támadással szemben, de mostanra a korábbi fegyvereket elhasználták, gyakorlatilag javarészt az ukrán hadsereg most már ezekre a nyugati fegyverekre épül, és emiatt rá is vannak szorulva a nyugati támogatásra, hiszen ezeket a fegyvereket el kell látni lőszerrel, ugye folyamatosan szükségük van lőszerellátásra, és ezeket a fegyvereket karban is kell tartani.
Fel lehet azt mérni, hogy mekkora pusztítást végzett a háború eddig Ukrajnában. Ugye az onnan érkező felvételek tanúsága szerint több ostromlott város most már gyakorlatilag a földdel vált egyenlővé, hát használható épület nem igen maradt, és azt is tudjuk, hogy országszerte lőtték a kritikus infrastruktúrát, tehát villany, víz, fűtés sincs folyamatosan nagyon sok helyen.
Vannak becslések, hogy mennyi pénzre van szüksége Ukrajnának a helyreállításhoz, és ezek a becslések jelenleg azt mondják, hogy legalább 600 milliárd dollárra, de inkább 750 vagy 800 milliárd dollárról van szó.
Hát ezt nyilván csak nemzetközi segítséggel lehet majd kivitelezni ezt az újjáépítést, nem?
Nemzetközi segítség és ugye reparálás. Tehát ugye Ukrajna abban bízik, hogy a háború úgy ér véget, hogy Oroszország veszít, és akkor egy békeszerződés keretében Oroszországnak fizetnie kell a
jóvátételt.
jóvátételt, és az ukrán helyreállásnak a nagy részét Oroszország fogja megfizetni. Ebben bízik Ukrajna. Mindenesetre, ha összehasonlítjuk a háborús pusztítások GDP arányosan, mondjuk valamely más hasonló esethez, itt az első eset, ami kínálkozik, ugye a jugoszláv háború, és Horvátország területén történt pusztítás. Ugye a Horvátország, mai Horvátország területének mintegy egy harmadát, ugye a szerbiai központú erők szállták meg, és hát több mint 3 éven keresztül megszállás alatt tartották. A horvát GDP látványosan összeomlott, nagy károkat szenvedett a horvát gazdaság, és GDP arányosan a Horvátországot ért károk, a GDP mintegy 10-szeresét tették ki. Most Ukrajna esetében a háború előtti évben Ukrajna nominális GDP-je 200 milliárd dollárt tett ki. Tehát ha ezt számoljuk, egyelőre 4-szeres akár. Ha csak pusztán ugye most számokról beszélünk, akkor ugye az éves GDP-nek a 4-szeresét érte kár jelenleg a háború során. De itt fontos kijelenteni, hogy mondjuk jugoszláv háború ugye több évig tartott, Ukrajnában egyelőre a háború 10 hónapjáról beszélünk. A fronton és a front közelében biztos, hogy hatalmasak a pusztítások, de az ország nagy része azért alapvetően elkerülte ezt a pusztítást. Nyilván nem is lehet Ukrajnát megsemmisíteni ilyen módon, hiszen Európa második legnagyobb országáról beszélünk. Oroszország forrásaiból több mint 400 milliárdot foglaltak le a nyugati országok. Oroszországnak volt egy tartalék alapja. Ez egy 630 milliárd dolláros tartalék alap volt, ennek egy részét tudták befagyasztani nyugati országok, tehát Ukrajna abban bízik, hogy a helyreálláshoz, vagy helyreállításhoz szükséges pénzek nagy részét ebből befagyasztott alapból tudnák használni.
Hogyha már mérleget vonunk az elmúlt 10 hónapról, akkor mindenképpen beszélnünk kell a szankciókról. Ugye a nyugati országok, nagy vállalatok és az Európai Unió is szankciókat vetett ki Oroszország ellen, ugye az EU 9 szankciós csomagot fogadott el eddig, és hát az orosz energiahordozókat és különféle intézkedések sújtják. Nagyon nagy a vita azzal kapcsolatban, hogy mi ezeknek a sikere. Ön hogy látja, működnek ezek?
Attól függ, hogy mi a cél. Ha azt kérdezzük meg, hogy az a cél-e, hogy működnek-e a szankciók, olyan szempontból megállítják a háborút, a válasz az, hogy nem. Ha az a cél, hogy meggyengítik Oroszországot, gazdasági problémákat okoznak, akkor persze vannak hatással az orosz gazdaságra nézve, de a szankciós történetet tekintve, az elmúlt évtizedeket tekintve, gyakorlatilag nincs olyan példa, amikor ugye a szankciók arra kényszerítették volna a szankcionált államot, hogy a politikáját megváltoztassa. Tehát gazdasági károkat tudnak okozni, a szankciók is okoznak is, de az orosz vezetés magatartásának a megváltoztatását hiába várjuk a szankcióktól. Nem tudom, hogy a döntéshozók előtt ez lebegette. Ha igen, akkor valószínűleg inkább át kellene értékelni a szankcióknak a működtetését, mert nem érik el a kívánt hatást. Nem mindegy egyébként, hogy milyen szankciókról van szó. Az energetikai szankciók arra kényszerítik a Oroszország, hogy más piacok felé tereljék az exportált termékeket, és ilyen piacokat fognak találni. Nem tudjuk, hogy itt hónapok vagy évekre lesz szükségük, de fognak találni.
Ugye már most
És
szorosabb a kapcsolat Indiával, Kínával, Törökországgal például.
így van, tehát erősen nőtte a volumen ezen országok irányába. Ez még nem váltja ki az európai exportot, de perspektívában tekintve akár ki is válthatja. És emellett ugye Oroszország próbálkozik különböző szürke sémákkal is, amikor más mondjuk disztribútorokon keresztül, más országok zászlói alatt futó tankerhajókon keresztül értékesíti az olajat, erre is vannak próbálkozások, erre vannak példák, amire tudnak hagyatkozni, mondjuk Irán vagy Venezuela példájából. Tehát biztosak lehetünk, hogy bár Oroszország pénzeket veszít rajta, de az orosz gazdaság nem fog összeomlani, és továbbra is bevételeket fog szerezni az energiahordozókból. Bizonyos szankciók, például a technológiai szankciók, jól működnek, és nagy károkat okoznak. Még ha ki is tudják kerülni ezen szankciók egy részét, jóval több időbe és jóval több pénzbe telik, és mindent nem tudnak kiváltani más országból származó technológiák által.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem továbbra is Bendazsevszkij Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, akivel az orosz-ukrán háború eddigi mérlegéről és következményeiről beszélgetünk. Ugye a háború egyik fontos következménye, hogy felpörgött még inkább a fegyverkezés, és talán társadalmilag is elfogadott, sőt támogatott lett a haderőfejlesztés, hogy csak egy példát említsünk, a II. Világháború után először Németország is fegyverkezni kezdett.
Ugye a Szovjetunió összeomlását követő másfél-két évtizedben inkább a leszerelés és ugye, a fegyverkezésnek a háttérbe szorulása volt jellemző. Minden európai ország azt gondolta, hogy eljött a boldog békeidő, és alapvetően békésen kereskedni fog mindenki egymással, a háborúk ideje lejárt, és hát kiderült, hogy ezek hiú remények voltak. 2014 után, Krím megszállása után elindult egyébként az első ilyen fegyverkezési fordulat, akkor kapták fel sokan a fejüket, de most a háború pedig egy újabb fordulatot hozott, mindenki még erőteljesebben fegyverkezik, kiderült, hogy a meglévő kapacitások, a meglévő fegyverek egyáltalán nem képeznek kellő számú tartalékot. Kiderült, hogy még ha van is akarat Ukrajna támogatására, de nem tudnak fegyvereket, vagy legalábbis kellő mennyiségben fegyvereket küldeni Ukrajnának, mert akkor nem marad saját maguknak.
És ezzel párhuzamosan a NATO szerepe is felértékelődött, sőt, hát ugye Svédország és Finnország hosszú évtizedek után feladta a semlegességet és kérte a felvételét a NATO-ba.
Igen, tehát hogyha a háború egyik legfontosabb konklúzióját kellene mondani, akkor például ez egyik legfontosabb, hogy NATO új célokat nyert, új szerepet nyert, miközben a 90-es években és a 2000-es években egyfajta ilyen tetszhalott szerepben volt a NATO, hiszen elveszítette a célját, tehát a NATO azért lett létrehozva, hogy Szovjetunióval szemben lépjen fel, a nyugati országoknak védelmet biztosítson a keleti blokk országaival szemben. Ugye a Varsói Paktum volt a Varsói Paktum országai voltak a legnagyobb ellenfele a NATO-nak, és amikor a Szovjetunió összeomlott, ezt a célt elveszítette. Nem volt tiszta, nem volt világos, hogy akkor ki is az ellenfél, vagy van-e ellenfél, miért van egyáltalán szükség a NATO-ra. És ugye látszik, hogy az országok, a NATO tagországok nagy része nem is teljesítették a NATO-ban foglalt vállalásaikat. Ez a bizonyos GDP arányos 2%, ennyit kellett volna költeni védelmi kiadásokra. Ez gyakorlatilag senki nem teljesítette Európában. Most hirtelen kiderült, hogy igenis van értelme a NATO-nak, van célja a NATO-nak. A az idei madridi találkozón írásban is foglalták, hogy a NATO legnagyobb kihívása és legnagyobb ellenfele Oroszország, tehát újra elnyerte a célját a szövetség, és hát két újabb taggal bővül, ami a NATO szempontjában nagyon, nagyon fontos, hiszen a két csatlakozandó ország komoly katonai potenciálra rendelkezik, tehát a NATO szempontjából ezek nagyon értékes partnerek lesznek.
Sokan figyelmeztetnek arra, hogy az eddigi egypólusú Amerika központú világrendet is átalakítja a háború. Ön hogy látja?
az, hogy az Egyesült Államok hegemon szerepe most a háborút követően elveszik-e, én ebben nem vagyok, egyáltalán nem vagyok biztos, hiszen a háború azt hozta, hogy felértékelődött az Egyesült Államoknak a fontossága. Az európai államok továbbra is elsősorban az Egyesült Államoktól várják a védelmet, és ugye itt a világ legfejlettebb országairól beszélünk, és ezeket az országokat, amelyek a globális GDP-nek a több mint 60%-át teszi ki, tehát ezeket az országokat az Egyesült Államok koordinálja, az Egyesült Államok, hát ha nem is vezeti, de mondjuk a legfontosabb együttműködő partner. Tehát a nyugati tábor sokkal jobban összeállt, sokkal jobban összekovácsolódott, mint az elmúlt 30 évben valaha is.
És Kína?
De a kérdésnek a másik része, igen, Kína. Ugyanakkor azt látjuk, hogy elindult a világ sajnos egy olyan irányba, ami egyfajta blokkosodáshoz vezet, és ez egy veszélyes trend. Ez nem most, nem a háború alatt indult el, hanem már néhány évvel korábban a Washington és Peking közötti ugye, konfliktus kereskedelmi háború alatt.
Akkor nagyjából két nagy tömb lesz, vagy két nagy tömb van? Van a Nyugat, Amerika és Európa, illetve van Oroszország, Kína és mindenki más?
Én attól tartok, hogy a háború ezt fokozta, és afelé halad a világ, hogy igen, hogy két nagy blokk fog kialakulni, egy keleti blokk és egy nyugati blokk, és bár ilyen szövetségi rendszerek korábban is voltak, csak nem voltak annyira meghatározóak a világpolitikára és a világgazdaságra nézve. A világ átjárhatósága mind kereskedelmi szempontból, mind az emberek mozgásának a szempontjából, mind politikai szempontból nagyon erősen leszűkült, és haladunk az átjárhatatlan blokkok irányába.
10 hónapja tart a háború, és úgy tűnik, hogy sajnos lesz egy éves évfordulója is az invázió megindulásának. Ön szerint mikor és miért lehet vége a harcoknak? Milyen forgatókönyvek mentén folytatódhat a háború?
Hát a kérdés konkrétan az, hogy hogyan érhet véget a háború. Én csak két forgatókönyvet látok ebben az esetben. Az egyik az, hogy Oroszország eléri a céljait. Nem tudjuk pontosan ezeket a célokat, ezek mindig változnak. De felteszem, hogy a cél az lehet, hogy ellehetetlenítsék az ukrán vezetést, netán egy orosz barát kormányt juttassanak Ukrajna élére, és ezzel megakadályozzák ugye a Ukrajna nyugati integrációját. Tehát ez lenne a legfontosabb cél, legalábbis ezért indult a háború február 24-én. Tehát vagy elérik az oroszok ezt a céljukat, és akkor így fog véget érni a háború, vagy a másik módja, hogy Oroszország veszít. Nem látom azt, hogy katonailag Oroszország úgy tudna vereséget szenvedni, hogy minden megszállt területről kiűzik az orosz csapatokat, de szenvedhet vereséget úgy, hogy megbukik az orosz vezetés. Bevallom, hogy ennek is jelenleg viszonylag csekély az esélye, de ennek az esélye azért minden hónapban nő. Tehát mondjuk azt, hogy jelenleg az, hogy az orosz vezetést leváltják, hogy megbukik a háborús kudarcok hatására, jelenleg ez az esély még mindig csekély, de sokkal magasabb, mint mondjuk áprilisban vagy márciusban volt. Tehát akkor elképzelhetetlen volt, hogy Putin megbukik. A háború végéről beszélünk, akkor egyelőre nem látom azt, hogyha nem ez a két forgatókönyv érvényesül, akkor hosszú távon mi más tenne pontot a háború végére. Nyilván ezek között van sok árnyalat, van sok másik dolog, kezdve ugye a frontvonal befagyasztásával, valamiféle fegyverszünetről, de ugye ezek nem fogják elhozni a tartós békét, tehát egy konfliktusnak a befagyasztása, ez azt jelenti, hogy csak elodázzuk a konfliktus megoldását, hisz maga a konfliktus bármikor újra fellángolhat. Egy fegyverszünet aláírás Oroszországgal jelen állapotban bármilyen kompromisszumok is születnek mindkét oldalon, inkább azt jelenteni, hogy időt adunk Oroszországnak arra, hogy felkészüljen.
Tehát akkor az a legvalószínűbb forgatókönyv jelenleg, hogy ez elhúzódik sokáig, ez a konfliktus.
Én azt gondolom, hogy amíg nem történik meg a kettő közül valamelyik, amit mondtam, ha Oroszország nem írja a céljait, vagy nem bukik meg az orosz vezetés, akkor ez a konfliktus egy ilyen permanens válsága, permanens konfliktussá fog alakulni a térségben, de hát hogy a posztszovjet térségben számos példa van befagyasztott konfliktusokra, és egyik befagyasztott konfliktus sem jelent megoldás, sőt, az adott országra, az adott régióra nézve hatalmas károkat okoz, hiszen onnantól kezdve ugye a gazdaság nem kap lehetőséget a helyreálláshoz, nem érkezik ebbe a térségbe tőke, és ezek a befagyasztott konfliktus alatt élő régiók, a térség és Európa legszegényebb régiói lesznek. Itt ugye példaként lehet említeni a Moldova és Transnistria közötti helyzetet, ugye a hegyi Karabakh, Azerbajdzsán és Örményország helyzetét, vagy Grúziában ugye az oszétok és az abházok helyzetét. Tehát ezek a befagyasztott konfliktusok soha nem haladnak a jó irányba, tehát a befagyasztás az alapvetően inkább csak a problémának az eloldázását jelent. És ugye láthatjuk egyik Karabakh esetében, Azerbajdzsánnak kellett mint 25 év erőt gyűjtött, és újra neki futott egyik Karabakhnak, hogy végérvényesen pontot tegyen, katonai módon pontot tegyen a konfliktus végére.
Bendazsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.